Köszöntöm a testvéreket, kedves gyülekezetet. Örülök, hogy ilyen sokan együtt lehetünk nagypéntek délután. Emlékezhetünk a világ megváltására, Jézus Krisztus halálára. Legyen áldás a közösségünkön és Isten tiszteletünkön. Lukács evangéliumából fogunk olvasni igét a 23. fejezet 26. versétől kezdve, és a 46. verssel fejezzük be, kicsit hosszabb szakasz, ez 21 ige vers. Aki teheti, hogy fennállva hallgatja végig, kérem álljon fel, és így kövessük az igét. Lukács 23, 26-tól. Így szól az ige. Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. A népnek és az asszonyoknak nagy sokasága követte őt, akik jajgattak és siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik, Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert jönnek majd olyan napok, amikor ezt mondják, boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor majd kiáltani kezdik a hegyeknek, essetek ránk, és a halmoknak, borítsatok el minket. Mert ha a zöldellő fával ezt teszik, mi történik a szárazzal? Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponyahelynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felül. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva, ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki, nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erről így felelt neki, bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Ámen. Lehet olyan élethelyzet, kedves testvérek, hogy kiszakad belőlünk. Minden nap olyan, mint a többi. Minden nap egyforma. Amikor monoton munkát végzünk, amikor nagyon hasonlítanak egymáshoz tényleg a napnak az eseményei, rutinszerű, szokásszerű minden. De ha belegondolunk, akkor azt kell állítsuk, hogy nincs két egyforma nap. Lehet, hogy ugyanabban az időpontban kelünk, ugyanabban az időpontban megyünk munkába, ugyanazt a tevékenységet végezzük nagyjából, de nincs két egyforma nap. És volt a világ történelemben egy nap, ami meg semmi máshoz nem hasonlítható. Ez a nagy péntek. Krisztus előtt és Krisztus után sem volt még egy ilyen nap, amikor ugyanazok történtek volna, vagy ugyanolyan jelentőségű események lezajlottak volna. Jézus Krisztusnak ez a napja, az ő életének az utolsó napja, kezdve a hajnali gyötrelmes imádságtól, amikor háromszor egymás után könyörgött az atyához, hogyha lehetséges, múljék el, egészen addig, hogy azt kiáltotta, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az életemet, vagy más evangélium szerint elvégeztetett, ez egy különleges és egyedi nap. Olyan, amiben a világ egy rendkívüli lehetőséget kapott. Egy megismételhetetlen és igazából vissza nem térő lehetőséget kapott. Az ige, amit elolvastunk, nem is ezt az egész napot mutatja be, csak tulajdonképpen már a kihallgatás sorozat után a útrakelést végig a jeruzsálemi utcákon ki a Golgotára, ennek is egy nagyon szemelvényes változata, azon, hogy Lukács ezt leírta. Rendkívüli ez a nap. Rendkívüli az, amit kaptunk lehetőségképpen. Rendkívüli az, amit Jézus Krisztusban Isten ajándékozott nekünk. Nem az egészet szeretném, bár nagyon sok izgalmas részlet van ebben a szakaszban, nem egy dolgot kiemelni, ami a címünk lett, így kérdésképpen. Jézus a középen. Jézus ott van a középen. Mit jelent az, hogy kettő között feszítették meg, és mit jelenthet ma is az, hogy Jézus Krisztus középen áll, középen állhat. Ott feszítettek meg vele kettőt, egyiket jobb kéz felül, másikat bal kéz felül, így olvastuk Lukácsban. János még konkrétabban fogalmaz, azt olvassuk, hogy ott megfeszítették őt és vele másik kettőt, középen Jézust. Jézus tehát középső helyet igényel magának. Itt valószínűleg nem követelte ezt, de mégis Isten különös gondviselés, hogy ő középen volt, és lássuk ma, hogy mi ennek az üzenete. Elsősorban és legszorosabb értelemben az, hogy Jézus Krisztus a kettő gonosztevő bűnöző között feszítették meg, az az, hogy teljesült még egy profécia. Abból a rengetegből, amit az Ószövetségben olvasunk, itt ebben az eseményben is, amit Jézus nem tudatosan végez, nem maga irányítja az eseményeket, de mégis bekövetkezik, mert az Isten erre is gondot visel, hogy őt két bűnös ember között feszítsék meg. Márk evangélium ezt írja, két rablót is megfeszítettek vele, egyet jobb és egyet bal keze felül, így teljesedett be az írás, amely azt mondja, és a bűnösök közé számlálták. És milyen írás teljesedett be? Mi az, ami tényleg valóra vált proféciaként Jézus Krisztusnak ebben a kivégzési helyzetében? Ézsaiás 53-ban olvassuk az Úr szenvedő szolgájának hosszú leírásában ezt a részletet. Ezért a nagyokkal osztok részt neki, és a hatalmasokkal együtt kap zsákmányt, mert halálra adta életét, és a bűnösök közé számították. Noha sokak bűnét hordozta, és közben járt a bűnösökért. Tehát ez az első magyarázat, hogy Jézus Krisztus miért került középre, két bűnös, gonosztevő elítélt közé. Mert Isten még ezzel is rá akart mutatni arra, hogy ő a megváltó, a messiás. És milyen érdekes, hogy pont a keresztnél van ez a sok bizonytalanság, ez a kérkedő provokáció, ez a konok hozzáállás, amit olvastunk is. Ha egy kicsit ismerik az írást, ismerték volna az írást, és látják, hogy két gonosztevő között ott van valaki, akiről Pilátus kimondta, hogy nincs benne bűn, akkor lehet, hogy ott kellett volna térdre rogyni mindenkinek, hogy íme a világ megváltója. Nem történt meg. Jézus elszenvedte ezt. De feltettem a kérdést, hogy ez szenvedés, tényleg egy elszenvedett állapota volt Jézusnak, hogy két gonosztevő között kell meghalnia? Én úgy látom, hogy nem. Neki nem volt újdonság, hogy a bűnösök közé sorolták. Őt nem beletolták ebbe a szerepbe. Amint elkezdte 30 évesen a nyilvános szolgálatát, ő ezzel indított. Vajon, amikor ő megjelent a Jordánnál, hogy megkeresztelkedjen János által, akkor elküldött valakit, hogy legyetek szívesek mindenkit eltakarítani, az egyszerű pornépet, mert most én jövök bemerítkezni? Tüntessetek el mindenkit, sőt, ha lehet, még piros szőnyeget is kérek? Nem. Ugye érezhető, hogy milyen durva képeket vázolok itt? Nem. Jött és beállt. Lehet, hogy egyébként előre engedték, De Jézus nem kérte magának a kiváltságot, nem kért valami különleges helyszínt a bemerítkezésére, a megkeresztelkedésére, hanem ment a Jordánhoz úgy, ahogy a többiek, akik a bűnük bocsánatára kérték Jánostól a keresztséget. Már akkor vállalta ezt. Ő tényleg önként beállt a bűnösök közé. De abból is láthatjuk ezt, hogy ő, ha egy vámszedő hívta meg, történetesen Máté, akit megszólított, hogy legyen a tanítványa, elment hozzá? El. Ha Zákeus volt a kiszemelt, és azt mondta, hogy ma nálad kell megszállnom, okozott ez neki gondot? Nem. A vallási vezetők rossz szemmel nézték, hogy hát ilyen helyre nem szabad bemenni, de őt ez nem feszélyezte. Amikor Simon házában megérkezik az a bűnös nő, könnyeit a lábára potyogtatja, hajával törli, kenettel keni meg a lábát és csókolgatja, akkor elutasította? Nem, közelengedte magához. Lukácsban olvassuk ezt, hogy ő a bűnösök barátja. Így nevezték, és nem véletlenül, mert tényleg barátságosan viszonyult a megvetett bűnös emberekhez. Nagyon tanulságos, hogy János evangéliuma az első fejezetben leírja Jézusnak a küldetését. Az övéi közé jött. Totális közösséget vállalt Jézus Krisztus. Igaz, hogy úgy folytatódik az igevers, de az övéi nem fogadták be. De ő közéjük jött. És vállalta ezt a közösséget. Jézus nem egy távolról irányító parancsnok. Nagyon sok hadműveletben a parancsnokok, tábornokok, azok messziről hozzák meg a haditervet, adják ki a parancsot, és küldik el a csatába. Jézus Krisztus beállt a csatába. Az emberek között volt, ő maga is parancsot teljesített, de ő maga is parancshordozó volt. Ezt nem akarom nagyon részletesen kifejteni. Egy biztos, az Isten akaratát teljesített ott az emberek között. Testvérek, belegondoltunk már ebben? Micsoda megtiszteltetés ez nekünk, embereknek, és most így az egész emberiség egy tagjaként gondolkodjunk, hogy a világ teremtője, a világ megváltója, a világ egyedi, különleges személye Jézus Krisztus azt mondja, azt vállalja, és gyakorolja is, hogy ember leszek. Az, akinek egyébként a lénye az örökkévalóság, a teljhatalom, a dicsőség egy olyan állapotot vállal embergyermekként, akit be kell pelenkázni. Lehet, hogy ebben még bele se gondoltunk. Tehát ez a totál kiszolgáltatottság. Hatalmas dolog ez, hogy Jézus Krisztus végigjárta az életet azért, hogy minden élőt megmentsen és megváltson. Mekkora megbecsülés ez, hogy a világ ura lehajol hozzánk, leérkezik hozzánk, de szándékosan nem használom azt a szót, hogy leereszkedik hozzánk, mert ő nem valami fölényes önteltséggel, na megmutatom nektek, ki vagyok, módon érkezett, hanem teljes alázattal magát szolgálvá téve jött az emberek közé. Lehajolt, megérkezett, ugyanolyanná lett, mint mi. És oda számítatott a bűnösök közé, mert ő közéjük keveredett. Nem bűnössé válva, hanem neki utat mutatva. Van még egy értelmezés, testvérek, annak, hogy ott a Golgotán van három kereszt és középen a Jézusé. Egy kutatásban akadtam erre a gondolatra. Hogy néz ki egy sportversenyen, ha egyéni versenyről van szó, az eredményhirdetés? Hogy néz ki a dobogó? Hova áll az első helyezett? Középre. A Golgota dobogója, ha most lehet így fogalmazni idézőjelbe, az úgy néz ki, hogy az első helyezett Jézus. Miben első ő? Miért lehet ő a dobogó csúcsán, középen? Mert ő a legbűnösebb. Igazat mondok? Egyrészt nem, másrészt igen. Saját tetteit tekintve, egész életét nézve nem követette el bűnt. Nincs benne bűn. Hozzánk hasonló lett, mindenben megkísértetett, de nem lett bűnös. De mit olvasunk Péter levelében? Péter 1 Péter 2.24-ben. Bűneinket maga vitte fel a fára. A jobb és bal kéz felül megfeszített embereken, kinek a bűne volt ott? A sajátjuk mennyi volt? Nem tudjuk. Annyi, hogy halálra ítélték érte. Jézuson mennyi bűn volt? A világ bűne. Milyen magasnak kéne lenni ennek a dobogónak, ha az első helyzetet szimbolizálni akarja? Hatalmasnak. Jézus az első. Ezért van középen, mert a világ bűnét felvette. Emberen ennyi bűn még nem volt, amennyi ő rajta. Ember annyi átkot még nem hordott, mint Jézus Krisztus. Mert mindenki átkozott, aki a fán függ. Jézus a mi átkainkat, a ránk váró átkot vette magára. Középen, mint első. Hatalmas dolog ez. Mi ébred a szívünkbe most? Mit érzünk ezt újra átgondolva? Hogy Jézus tényleg vállalta ezt a különleges elsőséget? Hogy igen, én leszek a világ bűnének hordozója. Mindenkié. Mindenkiét magamra veszem. Vállalom, hogy majd más is elmondhassa. És Pál apostol ezt elmondta, hogy könyörült rajtam is egy olyan személyen, aki a bűnösök közül első. Nagyon érdekes. Ő minden bűn miatt elsővé lett, és ő benne, az ő kegyelmét elfogadva minden ember azt mondhatja, hogy a bűnösök közül én vagyok az első, akiért Krisztus meghalt, és akinek a kegyelmet kínálja. Tekintsünk így a középen megfeszített Jézus Krisztusra. Azért lett elsők, hogy a saját szemünkben mi is elsővé válhassunk. Olyanná, aki a leginkább rászorul a megváltásra. Ne engedjük ezt a kísértő gondolatot, hogy annyian vannak, akiknek kell a megváltás, annyian vannak, akiknek kell a kegyelem, annyi bűnös ember van, aki rászorul az Isten irgalmára. Hát én majd valahol a sorban. Nem. Én vagyok az első. Kivégezték két bűnös ember között. Testvérek, ez nem csak egy adminisztratív bizonyíték arra, hogy íme a messiás, hanem egy lehetőség is. Még akkor és ott, azokban az órákban is egy különleges lehetőség. Annak a két személynek, aki ott van mellette, és ott függ mellette a saját keresztjén, mind a ketten egyforma eséllyel fordulhatnak oda Jézus Krisztushoz. Mind a ketten egyformán megszólíthatják őt. Nem azonnali halált okoz a keresztre feszítés. Ebben az esetben 6 órát fügtek a kereszten. Maga nemébe kegyes volt ez a halál, mivel jött a sabbat. Ezért nem hagyták a kereszten függeni, meg kínlódni őket, a két gonosztevőnek eltörték a lábszárcsontját, hogy ne tartsák most már tovább magukat, minél hamarabb álljon be a fulladásos halál. Jézusnál erre nem volt szükség, mert ezelőtt már átadta az életét. De lehetőséget kaptak ez alatt a 6 óra alatt. Egyforma eséllyel közeledhettek, mert Jézus hol van? Középen. balról és jobbról is ugyanúgy meg lehet szólítani, de mégsem ugyanúgy sikerült. A bal kéz felül megfeszített egy konok, vádló, öntelt, követelőző megnyilvánulást tanúsít, a jobb kéz felül álló pedig egy kicsit őt helyreigazítja, és aztán pedig könyörög. Könyörög az Isten országába való belépésért. Hogy is szólt ez? Ha te vagy a zsidók királya, mondja a bal kéz felül megfeszített, mentsd meg magadat. Bocsánat, ezt még a katonák mondták, kicsit lejjebb. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. Tégy csodát, de ne csak ám magaddal, hanem velünk is. Tehát ennél a személynél még mindig él ez a én központúság. Úgy gondolja, hogy most sem lehet, meg kell másképp viszonyulni a középen megfeszítetthez, amennyiben ő a Krisztus, akinek mondta magát, vagy akinek mondták őt, mint akitől kérni kell, követelni kell és várni kell, hogy segíteni fog. A jobb kéz felülálló pedig tudja, hogy nem ő a világ közepe. A bal kéz felülálló talán így gondolkodik. Ha valaki most megérdemli a segítséget, az én vagyok. Ha valakinek most jár az irgalom, akkor az én vagyok. Csak hogy ő a keresztül való leszállás lehetőségét kérte. Én úgy látom, testvérek, hogy ez a szituáció az egész világot bemutatja. Jézus ott van középen, most is. Nem a kereszten, hanem olyan értelemben középen, ezt nem tudom most mértanilag elképzelni és elmagyarázni, hogy mindenkinek egyformán elérhető. Mindenkinek egyformán. Ez olyan, mintha az emberiség lenne egy kör kerületén, és a középpontban ott van Jézus. Lehet, hogy hatalmas ez a kör, mert nagyon sokan vagyunk, de egyforma távolságban van mindenkitől. És mindenki oda fordulhat. És abban az értelemben is a világot szimbolizálja ez a kép, hogy van, aki követelőzve fordul Jézushoz, van, aki pedig kegyelem értesedezve. Van, aki azzal a meggyőződéssel, hogy én vagyok a világ közepe, van, aki pedig úgy, hogy belátja, ott van. Aki körül forog minden ezen a világon, mégpedig Jézus Krisztus. És ez megmutatkozik a kérésekben, a szavakban is. Belátja a jobb kéz felülálló, és hála Istennek nagyon sok ember ma is, hogy a középen elhelyezkedő Jézushoz nem érdemes követelőzve odafordulni. Beláttuk azt, hogy ebben az életben csak egy valami van, amit méltóképpen várhatunk az életünkre. Mi az, amire minden ember méltó? Tessék? Igen. Magunktól, természetünktől, lényünkből az ítélet. Erre vagyunk méltók. De méltad bennünket, Krisztus, a kegyelemre. Nem féled az Istent? Hát mi ugyanazt szenvedjük, úgyhogy mi elkövettük a halálos bűnt, a halál büntetést megérdemlő bűnt. Jogosan szenvedünk. Micsoda beismerés ez. Jogos az Isten büntetése. Jogos a bűn zsoldja, a halál. De van kegyelme ajándék Jézus Krisztusban, és ezt is felismeri. Felismerte, hogy kaphat valamit, amire soha nem lesz méltó. Megkaphat valamit, amit soha nem fog megérdemelni. Emlékezz meg róla, amikor visszajössz a te országodban. Egyforma távol vagyunk Jézustól. Abban az értelemben, hogy egyformán megszólíthatja mindenki. ott van középen. Hálásak lehetünk azért, testvérek, ha éltünk már ezzel a lehetőséggel, a megszólítás lehetőségével, főleg ha nem a követelőzés hangja hagyta el a szánkat, hanem a bűnbánat és a könyörgés és az esedezésnek a hangja és szavai. Ha felismertük már, hogy csak egy dologra vagyunk méltóak, az ítéletre, de Isten méltat bennünket az irgalomra és a kegyelemre, és ha játszhatok a szavakkal. Ha megfelelően közeledünk a középen lévő Jézushoz, akkor átélhetjük azt, hogy Jézus az életünkben is hova kerül? Középre. A középpontba. És tényleg úgy, mint egy király. Az életem közepe, az életünk közepe Jézus. Legyen így. Tényleg körülötte forogjon minden. A gondolkodásunk, érzéseink, törekvéseink, minden igyekezetünk. És befejezésül szeretnék még néhány élethelyzetet hozni, hogy lássuk tényleg mennyire mindennapi az, hogy Jézus ott van középen. Bibliai történeteket és mai élethelyzeteket is. És látni fogjuk ebből azt is, tényleg olyan, mint a kereszten volt. Ott volt Jézus középen, és a mellette, körülötte lévők nem egyformán élték meg ezt. A nagy tanács, vagy legalábbis a farizeusok, írástudók, vezetők, vének, és köztük van egy személy, Nikodémus. János 7-ben olvassuk ezt. Jézus ott van a sátorok ünnepén, sátoros ünnepen nagyon különös tanítást mond el, az emberek egyre inkább csodálják, egyre jobban követik, és ez a nagy tanács elkezd egyre jobban tanakodni azon, hogy hát ez már tűrhetetlen. Ezt a Jézust félre kell valahogy állítani, és felszólal Nikodémus, János megjegyzi, az, aki éjszaka kereste fel Jézust, és azt mondja, hogy hát az írás szerint nem ítélhetünk el senkit, akit meg nem hallgatunk, és neki támadnak. Te is Galileus vagy? Te is követőjévé lettél? És számon kérik. Egyformán elérhető Jézus mindenkinek, aki a nagy tanács tagja. És mégis van egy nagy többség, aki nem vesz észre semmit, nem fogad el semmit, nem lát be semmit saját magára nézve, nem ébred benne kérdés. Nikodémus kérdése mi volt, amikor felkereste Jézust? Az igazi kérdés. Én úgy látom, a beszélgetésből az volt a kérdése. Hogy lehetek tagja Isten országának? Mert Jézus ezt a barátságos, udvarias közeledést, hogy Mester, mi tudjuk, hogy te Istentől jöttél, mert más nem tett ilyen csodát. Jézus rövidre zárja, és azt mondja, ha újonnan nem születtek, nem látjátok meg Isten országát. Nikodémus, ez érdekel téged, Isten országa. Tehát akkor ne kerülgesd itt a témát, foglalkozzunk ezzel. Őt komolyan érdekelt és megkereste ezért Jézust, a többiek nem. Ott van Simon farizeus háza, kicsit utaltam már erre a történetre. Ott van egy nagyon előkelő házigazda, aki mikor megérkezik a vendége, a vándor rabbi Jézus Krisztus, nem köszönti őt. Eszébe sincs csókkal üdvözölni. Nem kínál neki vizet, hogy megmossa a lábát. De a vacsora közben jön egy asszony, aki megáll a lábánál, keservesen elkezd sírni, könnyei potyognak a lábára, hajával törli, megkeni és csókolgatja. Egyforma közel vannak. Ott van középen Jézus. És az egyik csak számon kér, ha tényleg az, akinek mondja magát, akkor tudnia kellene, hogy bűnös. És nem is lenne szabad megengednie, hogy hozzáérjen. Simon, mondok neked valamit. Egyik embernek kevés bűne volt, megbocsáttatott. Másiknak sok, az is. Melyik szeret jobban? Melyik szereti jobban az Urát? Hát, akinek sok. Na látod? Neki sok bocsáttatott meg. Ezért szeret igazán. Mert egyáltalán beismerte, egyáltalán kérte, egyáltalán látta, hogy ki van ott elérhető távolságban. Példázatos történet is eszembe jutott. Jézus ezt példázatként mondta, hogy a templomba két ember ment imádkozni, egy farizeus és egy vámszedő. Farizeus mellét verve mondta, hogy hálát adok Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Mennyi mindent teszek, én böjtölök, imádkozok, alamizsnát osztok. Bezzeg ez a vámszedő ott. És mit mond a vámszedő? Légy irgalmas nekem, bűnösnek. Talán ez az a kép, ami legjobban bemutatja azt, hogy az egyik tényleg úgy gondolkodik, hogy a világ közepe én vagyok, a másik pedig belátja, hogy a világ közepe Jézus Krisztus. Egyforma távolságra vannak ők is. Mária és Márta, betániai testvérpár. Jézus megjelenik közöttük, Mária leül a lábához és hallgatja, Márta pedig szorgalmasan dolgozik. Tudom, nem akarok elveszni a részletekbe, ez a történet nem azt tanítja, hogy a háziasszonyok nyugodtan hagyják figyelmen kívül a vendégszeretet fontos ellátását, de mégis érzékelteti belőle a történet, hogy Mária akkor is ott, Jézus szavai szerint, a jobb részt, lehetőséget választotta. Márta pedig dolgozott keményen, aztán számon kért, aztán zsörtölődött, aztán panaszkodott, aztán irigykedett, és így tovább. És akkor néhány mai példa is. Jézus ott van középen. Jézus ott van középen. Az első kép, ami eszembe jutott, testvérek, az a házasságok. A házaspárok. Ott vagyunk két oldalt, és középen ott van Jézus. Tényleg? Abban az értelemben is, hogy mindkét fél ő hozzá akar közeledni. És ha egy középponthoz közeledünk, akkor egymáshoz is közelebb kerülünk. Én hiszem, testvérek, hogy ma, 2022-ben is a házasságok maradandóságának, erejének titka az, hogy Krisztus középen van. Mert egy szétdobáló azt távolítani akar, férjt és feleséget, de ha Krisztus középen van, és semmi más, csak ennyi van a férj és a feleség fejében és szívében, Uram, közelebb hozzád, akkor ezzel a férj és a feleség egymáshoz is egyre közelebb lesz. Testvérek, ez a lényeg. Lehet, hogy sokszor tényleg nem is ilyen egyszerű megoldás, hogy tudunk egymáshoz közelebb kerülni, ha valaki netalántán azt érzi, hogy távolabb van. Legyen az a kérdés, Uram, hogy tudok hozzád közelebb kerülni. És ezt mindkét fél nagyon komolyan teszi, hiszem, hogy egymáshoz is közelebb lesznek. Legyen tehát középen Jézus Krisztus. Most itt, testvérek, ebben az órában is középen van Jézus. Egyformán elérhető mindenkinek. Ugyanazt hallja mindenki. Tudom, nem ugyanúgy. Mert az én fülem az én fülem. Az én szívem az én szívem. Az én elmém az én elmém. De mégis mindenkihez ugyanazért, középen van Jézus Krisztus, rajtunk áll, hogy mit eredményez ez. Közelebb kerülünk a középponthoz, Jézus Krisztushoz, ezzel a mai Isten tisztelettel is, vagy nem? Jobbról közelítjük Jézust, vagy balról? A golgotai szimbólumot hozom. követelve és számon kérve Krisztust, vagy irgalomért esedezve, mint a jobb kéz felől megfeszített. De egy biztos, testvérek, közeledhetünk, és én ezt kívánom is, hogy legyünk ma az Isten tisztelet végén közelebb, mint egy órával ezelőtt. És minden alkalommal, amikor ide jövünk. És az utolsó kép talán a legsúlyosabb. Máté 25-ben olvassuk. Megjelenik Jézus Krisztus, mint ítélő bíró, és előgyűjtetnek a népek mind. És hogy nem előbb-utóbb Jézus Krisztus ott lesz középen. Miért? Mert ezt a hatalmas tömeget szépen ketté választja. Nem úgy, mint Mózes a vörös tengert, hanem egyessével. Bizonyos személyeknek azt mondja, hogy gyere ide jobb kéz felől, mert amikor éheztem, ennem adtál, innom adtál, és így tovább. Örököld az Isten országát, ami neked készítetett, és az Isten angyalainak. Egyenként haladva némelyeknek meg azt mondja, gyere bal kéz felől, mert nem adtál inni, nem látogattál meg, nem segítettél. És ott áll középen Jézus. És áthidalhatatlan távolságban egymástól a jobb és bal kéz felül állók. Na, ekkor már nincs lehetőség közeledni. Ekkor már nincs lehetőség megoldást keresni. Az most van. A középen levő Jézus Krisztushoz közelebb kerülni. És azok vannak jobb kéz felül, akik az életükben ezt kihasználták. Ugyanaz a szemlélet, testvérek, leri róluk, nem tornázok, csak hirtelen nem tudom eldönteni, melyik oldallal kezdjem. Mikor láttunk volna, hogy enni adtunk, vagy inni adtunk? Észre se vették, hogy megtették, természetükből fakadt, hozzáállásukból született, hogy igen, a rászorulót segítették. És Jézus azt mondta, na, ha eggyel megtettétek a legkisebbek közül, akkor velem tettétek meg. Nem ők voltak a világ közepe. Nem ők álltak saját maguk szeme előtt a középpontban. Nem sokkal fontosabb volt nekik mindig a rászoruló. És a másik oldalon? Sose vettünk észre, hát biztos segítettünk volna. Hát igen, nem tettétek meg soha. Azokkal a kicsikkel, megvetettekkel, akik ott voltak körülöttetek. Miért? Mert ti mindig csak az érdeket kerestétek. Lehet, hogy ténylegesen dicsőségben ott álltam volna, akkor lehet, hogy hoztok valamit. De értsétek meg, hogy nem így működik. Cselekedjétek meg a legkisebbekkel. Ekkor leszek középpontban az életetekben. Kedves testvérek, ki kell mondjuk, hogy ennek a világnak egy közepe van. Mi az? Vagy ki az? Ez Jézus Krisztus. És lehet, hogy különböző távolságban vagyunk tőle, voltunk tőle, de egy biztos, hogy közeledhetünk felé. Nem csak a Golgotán a két gonosztevő közeledhetett, és az egyik tudott csak élni a közeledés lehetőségével, a másik meg távolodni tudott csak, vagy ez következett. Használjuk ki a lehetőséget. Bevezetőben ezt mondtam, hogy a nagy péntekkel a világ egy lehetőséget kapott. Olvastam egy ilyen gondolatot a nagy hétről, hogy az a hét, ami megváltoztatta az egész világot. És sajnos nem tudok ilyen optimista lenni. Én úgy mondom, ez a hét és ez a nap, ami megváltoztathatja a világot. Ez egy lehetőség, amivel mindenki élhet. És ha valaki él vele, akkor tényleg változni fog a személyes élete, és rajta keresztül a környezete és a világ is. Éljünk vele. Egyformán elérhető Jézus Krisztus mindig, minden élethelyzetben, bárhol is legyünk, Isten tiszteleten, családban, házasságban, Krisztus egyformán elérhető. Soha ne azt nézzük, hogy neki könnyebb. Nem. Mindenkinek ugyanúgy meg kell tenni a maga útját Krisztushoz közeledve. És soha ne összehasonlításban akarjuk magunkat sajnálni, hogy nekem sokkal nehezebb. Nem. Mindenkinek ugyanolyan lehetősége van, és mindenki kihasználhatja. És ha Krisztus már középen van, akkor maradjon is ott. Teljes mértékben és tökéletesen. Ámen.